Boldog új évet mindenkinek, új év, új téma, új sorozat, új lelkipásztorok jönnek, és új arcokat vetettünk be. Ennek a mini sorozatnak most januárban ez a címe, hogy jól felkészültél-e? Az E eljön van egy kis kérdője, ahogy láthatjátok, jánosodva, csak így lehet hangsúlyozni. Szóval jól felkészültél-e? Ez hát kicsi időszakban aztán nem kell ezt nagyon magyarázni, a anyukák kedvenc kérdése, azt hiszem, hogy legalábbis az én anyukám egyik kedvenc kérdése ilyenkor, hogy mikor lesz útjád és hogy jól felkészültél-e. És hát most ebben a kis sorozatban arról fogunk beszélni, hogy a Biblia egyes szereplői, mikor vizsga helyzetbe kerülnek, mikor nagy megpróbáltatás előtt vannak, akkor ők hogyan készülnek erre, és hogyan készíti őket Isten. Ahogy már hallottátok a lekcióban, most először is Noéról lesz szó, és Isten szólt hozzám Noé történeten keresztül, ezt az ige szakaszt szeretném most magyarázni, de még egy másik ige részt is szeretnék felolvasni, amit megtaláltuk szintén a liturgiás lapon. Ez Máté evangéliumának 24. részéből van. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvész előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Ennyi van a papíron, de én még hadd olvassam tovább, figyeljetek figyelmesen. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondolnátok. Hát a Biblia legelején van ugye Noénak a története, de az utolsó ítéletről is beszélhetünk, hiszen Noé egy ilyen ítéletet élt át a világ végét. És meg lehet nézni azt, hogy Noé hogyan készül fel erre a világ végére, és a Noénak erre a világ vége készülésében azt is megláthatjuk egy jó példát, hogy mi hogyan készülhetünk a világ végére, arra a világ végére, amit Jézus ígért itt a Máté 24-ben. Kérdezhetnétek, hogy miért pont most rögtön a legelején az utolsó ítéletről beszélünk. Hát azt hiszem, hogy ez az ember életében az egyik legnagyobb vizsga szituáció, amikor az ember meghal, amikor oda kerül Isten elé, és amikor tényleg ott áll az Istennel színről színre, és akkor ott elválik, hogy akkor most jól értem az életemet, nem jól értem, hogy akkor ez tényleg egy ilyen vizsgáló szituáció, amikor az ember megítélik, amikor kap egy osztályzatot, egy ilyenet, vagy egy besorolást. És három dolgot szeretnék kiemelni, Noé történetén keresztül. Három igen egyszerű gondolat, tényleg minden elég alap. Úgyhogy nem biztos, hogy most ilyen vizsgáló készülési tippeket és jó tanácsokat tudtok hallani, hanem azt hiszem, hogy ez az evangéliumnak az alapja. A legelső dolog az az, hogy Noé tudta azt, hogy őt Isten kiválasztotta, hogy ő ér valamit Istennek a, hogy Isten szemében, hogy ő valaki Istennél. Érdekes, mert azt olvasjuk, hogy minden megromlott. Tehát itt van a Biblia legeleje, tényleg, és azt olvasjuk ugye, hogy az első emberpár elbukik, a második generáció szintén bűnös, és utána a bűn az folyamatosan öröklődik, és tényleg még csak 2-3 lapoztunk a Bibliában, és azt olvasjuk, hogy Isten megbánta azt, hogy embereket teremtett ezen a világon, és hogy az egész teremtést megbánta, mert annyira elhatalmasodott a bűn. Azt olvastuk, hogy elhatalmasodott a bűn, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. És elhatározza, hogy ő elpusztítja a világot. Azt látjuk, hogy az Isten nem azért, mert ő szeszélyes, vagy mert ő így gondolta, egyszer megteremtem, egyszer elpusztítom, nem egy gyerek, aki a hangyákkal játszik, hanem azért, mert van ennek oka. Azért, mert ő özönvizet áraszt a földre, elborítja az egész földet a víz, azért, mert korábban az egész földet elborította a bűn. És ezt látni kell, hogy a bűnnek a büntetése az halál. És Noé idejében az emberek mit sem gondolva ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, és nem gondoltak Istenre. És ez volt a legnagyobb bűnük, nem az, hogy ettek, ittak, házasodtak, hanem az, hogy csak ezt csinálták. Mert hogyha kicsit gondolkoztak volna, vagy gondoltak volna a lelkiekre, Istenre, hogy az Istennek a szándéka az ő életüket, akkor egészen máshogy alakultak volna a dolgok. Ők csak a testi, az anyagi világban a testi szükségleteket elégítették ki. És hát ma is talán hasonló a helyzet. Nem tudom, hogy ti milyen környezetből jöttetek, de hogyha én szétnézek, akkor azt látom, hogy emberek tömegei esznek, isznak, utaznak, élik a kis saját világukat, telefonnal bütykölnek valamit, és nagyon keveset foglalkozunk valami többlettel, a lelki élettel, a lelki dimenzióval. És az az érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy de jön valami, ami majd elpusztítja ezt a világot, jön egy ítélet, egy utolsó ítélet, amikor újra teremtődik minden, és jön a világ vége. És ez nem tudom, hogy ez minket, mint keresztényeket, hogyha ezt tényleg hiszünk benne, akkor ez nem sokkal meg, nem riaszt föl. Nagyon sok embert nem. Érdekes. És hát igen, érdekes, ez tényleg boldog új évet mindenkinek, és hát bocsánat, hogy tényleg ilyen örömtelen hírrel kezdem ezt az évet és ezt a sorozatot, de mégis azt találjuk, hogy az egész világ egy bűnös világ, és közben pedig azt olvassuk, hogy van egy ember, aki minden megváltoztat. Végig az egész Ószövetségben azt olvassuk, hogy a világ elromlott, és hogy tényleg minden ember bűnös, akár én, akár te, akár az az ember, akit nem ismerünk, az utcán járkál, és csak a telefonját bújja, minden ember bűnös. És van egy ember az egész Bibliában, aki legyőzte a bűnt, aki nem volt bűnös. És hát ti is jól tudjátok, hogy ez az ember nem Noé volt. De mégis azt találjuk, hogy Noé kegyelmet talált az Istennél. Ő is bűnös ember volt. Mondhatnátok azt, hogy hát ő annyira azért mégsem volt bűnös, mert ugye azt olvassuk róla, hogy Noé fedhetetlen volt és igaz ember, és hogy az Istennel járta a Noé, De pont az előző versben viszont azt olvassuk, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És ez nagyon fontos, hogy Noé története az nem Noéval kezdődik, hanem Istennel. Hogy Isten az, aki kiválasztja Noét a bűnei ellenére, és ő nem azért választja ki Noét, mert ő tökéletes, hanem pont fordítva van. Tehát Noé azért tökéletes, azért lehet tökéletes, mert az Istennél kegyelmet talált. Nem azért kegyelmez, mert tökéletes, hanem azért tökéletes, mert az Isten megkegyelmezett neki. Azt hiszem, hogy ez ilyen furcsa, de nagyon ott kell, hogy legyen a mi gondolataink között. Hogy nem én akarok megfelelni Istennek, nem azért akarok én jó kis fiú, jó kis lány lenni, mert én kegyelmet akarok az Istentől, hanem azért lehetek jó, és egyedül azért énekelhetek, imádkozhatok, olvashatom a Bibliát, mert Isten megkegyelmezett rajtam. És olyan jó volt ez az ének, Gábor jót választott, hogy áldott légy, hogy megváltottál, és volt egy olyan verszaka, hogy áldott légy, hogy szerethetlek. Hát az Isten áldott, az Isten tett azért, hogy én őt szerethetem. Ez szerintem nagyon csodálatos dolog. Igen, Noé nem volt tökéletes ember. Tudjuk azt, hogy 950 évig élt, és az nagyon-nagyon hosszú idő. És ugye tudjuk azt, hogy amikor a bibliai bűnről beszél, vagy Jézus a bűnről beszél, ezt az előző fél évben ugye sokat hallhattuk a hegyi beszédben, hogy nem csak azt jelenti, hogy öltem, loptam, csaltam, hanem azt is, hogy egy sokkal mélyebb megértés az, hogy gondolati szinten. Tehát nem cselekedtem, de nem is szóltam, és nem is gondoltam semmi rosszat. És Noénak a történetében tudjuk, hogy legalábbis egy alkalommal, a 9. részben olvassátok el, mert egy kicsit túl sokat ivott a szegény, és hát ilyen vicces történet a fiaival, hogy látták egy pucéran, és hát ez akkor nagyon nagy bűn volt. Szóval, hogy ő sem volt egy teljesen betöltetlen ember, de mégis az Isten megkegyelmezett rajta. Mert az Isten olyan embereket választja, amit nem tudjuk, hogy miért őket választotta. Ha megnézzük Jézust, akkor azt látjuk, hogy pont olyan embereket választja, akik azt mondják, mert ott vannak a halászok, például Péter, amikor kifogja azt a rengeteg halat Jézus segítségével, Jézus erejű segítségével, akkor azt mondja, hogy Uram, kegyelmezd és távozz tőlem is, mert hogy én nem vagyok méltó hozzád. Én felismerte azt, hogy ő egy bűnös ember is, és Jézus előtt nem állhatnám. Aztán ott vannak a válaszedők, csupa bűnös ember, prostituáltak. És sor végén akkor még Jézus. Hogy Isten kiválasztott engem, nem tudom miért. Tényleg. Kicsit olyan ez, mint amikor egy ilyen jómódú ember, nagy családos ember bemegy az árvaházba, és nem nézi nagyon azt, hogy ki, hogyan viselkedik, melyik gyerek hány éves, meg hogyan beszélnek, milyen nemzetiségűek. Ő csak így rámutat néhány gyerekre, egy nagy csomó gyerekre, és azt mondja, hogy ha gyertek, én örökbe fogadlak titeket. És akkor így nézik a vezetők, hogy hát de miért pont őket? Hát azért, mert őket választottam ki. És valami ilyesmi az egyház is, hogy Isten kiválasztja az övéit, és nagyon-nagyon sokféle ember van az egyházban, ahogy itt ebben a gyülekezetben is, rengeteg helyről jövünk, meg tök sok körülményből, de hogy Isten mégis egy embert hozott bennünket, és ez olyan csodálatos dolog. És Noénak ez az első ilyen készülési dolga, hogy ő tudja azt, hogy Istennél van, hogy Isten megkegyelmezett rajta, hogy Isten kiválasztotta őt. Aztán a második dolog az, hogy Isten szól. hogy Isten elmondja azt, hogy mit akar a Noéval. Nem tudom, hogy veletek már fordult-e elő ilyesmi, de nekem volt már egy olyan vizsgám, amikor felkészültem tényleg egész jól a vizsgára, és tudtam azt, hogy legalábbis az az információm volt, hogy a könyvnek a fejezetei alapján lesznek majd tételek, és majd azokból lehet húzni, nálunk általában szóbeli vizsgák vannak, és akkor majd 10 tétel lesz. Akkor bementem, kihúzom a tételt, nagy vidáman tudtam, hogy melyikre mit fogok majd mondani, és kihúzom, és 13-as. Nézem, hogy hát jó, most 10-ből kiválasztottam a 13-at, ez micsoda? Gyorsan kérdeztem, hogy akkor ez mi lenne. Kiderült aztán, hogy a könyv fejezeteit ez jobban kellett volna tördelni, tehát nem a nagy fejezetek voltak, hanem a lényegtelen, de ott akkor valami olyasmit tanultam meg, hogy az első dolog az minden vizsgálnál az, hogy tudjam, hogy milyen tételek vannak, meg hogy milyen könyvből kell tanulni, meg hogy tényleg mi is az a tananyag, ami előttünk van. És azt lehet mondani, hogy Noé azt tudta, hogy mi a tananyag, mert Isten egészen világosan elmondja azt, hogy mit vár Noétól. Ezt mondta Isten Noénak. Ezt olvassuk, és én elgondolkoztam azon, hogy vajon ez hogy történhet-e. Ez számomra az, hogy hatalmas özönvíz van, meg az, hogy Noé egy bárkát épít, meg hogy abba hogyan is férnek bele az állatok, ezek ilyen részletkérdés is szerintem, tehát így el tudom képzelni. De azt, hogy Isten szólt Noénak, ez, és nem csak Noénak, ugye a Bibliában elég sokszor van ilyen profétáknak, meg kiválasztott embereknek, de hogy Isten szól, hogy ez vajon hogyan lehetett akkoriban. Hogy egy ilyen mennyei hang szólt az égből, vagy esetleg egy angyal jelent meg, vagy álomban látta, vagy csak a fejében, így ezt így kigondolta, vagy így szólta. Nem tudom tényleg elképzelni, hogy olyan csodálatos módnak tartom. Nem tudom majd, hogy a Hollywood majd hogyan oldja meg ezt, hogy most jön majd ki egy film, Russell Crowe-val a Noé-nak a történetét dolgozzák föl, és hát ez az, ami szerintem ugye kulcs kérdése, hogy hogyan szólt tényleg Isten Noéhoz. És kérdezhetjük azt, hogy Isten vagy Noé az nem kételkedette benne, hogy tényleg az Istent hallottam? Hogy biztos, mert nagyon sokan bolondnak tartották, hogy ó, ugyan egy bárkát építeni a puszta közepén, ez hülyeség, ilyen nincsen. De hogy én Istent hallottam, és akkor biztos Isten hallottad? És bennük is nagyon sokszor ott van ez a kétel, hogy Isten szól, de valóban az Isten szólt. Hogy ez a Biblia, amit a kezünkben tartunk, ez az Istennek az igéje, vagy az egyház valamit változtatott rajta, vagy tényleg azok a szavok, amiket itt olvastunk, az Jézusnak a szavai voltak, vagy csak emberi szó. És hogy egyáltalán Jézus, amit mondott, az isteni szó volt-e. Nagyon sok ilyen kétel van bennünk, és erre nincs megoldás. Azt hiszem, hogy ezt mindenünknek magunkban le kell rendezni, és Noét lehet követni, mert ő hitt. Tehát ezt megbizonyosodni ugye csak akkor lehet, amikor minden idők végén majd kiderül minden, az ígéretek is ugye csak akkor, minden promisz, ugye akkor látjuk meg az igazi értelmét, amikor beteljesedik. Úgyhogy ezt nem lehet így tudni, de hit. És Noénak erős volt a hite, ő megépítette ezt a bárkát. Na és még egy dolog itt a második pontban. Isten szól, és Noé pedig meghallgatja, türelmesen végighallgatja. Pedig hát nem tudom, hogy ti hogyan hallgattátok ezt a részt, amikor gófárfából kell csinálni, és akkor vannak számok, hogy 300, meg 50, meg 30, és nem méter, hanem könyök,
csak nem, füve, nem, nem, könyök volt, és akkor nem tudom, én nagyon sokszor, hogyha olvasok a Bibliát, főleg amikor ilyen nemzetségtáblázatok vannak, vagy olyan dolgok, amiket nem értünk, vagy nehéz megjegyezni, ott vagy leragadunk, és akkor így próbáljuk bogarászni, vagy ott hagyjuk az egészet. És hát nagyon sokszor így, vagy átugorjuk, az is egy jó megoldás. És hát nagyon jó. Szóval Noéról azt olvassuk, hogy ő végighallgatta Istent, és Isten elmondja, hogy mit, hogyan, mi, és utána elmondja, hogy mert özönvizet fogok támasztani, és te leszel az, aki az egész családodat és az egész világot majd így megmenti, és az összes állatot. És Noé végighallgatja, hogy mit akar mondani Isten. És ez a történet egy másik személyre is utal, aki szintén egy ember, és neki kell megmenteni az egész világot. Jézus hasonlóképpen, sőt, még jobban ismerte az Atya akaratát, hogy az Atya teljesen kijelentette, hogy neki, hogy tudta, hogy van egy mód, ahogy megmenekülhet az emberiség, és ez az volt, hogy ő az életét adta a bűnökért, az emberek bűnéért. És amikor ő feltámad, akkor egy új lehetőség támad az emberekben is, hogy az embereknél, hogy újat kezdjenek. Hogy valami, amit letettünk, hogy egy egészen újat kezdjünk. És ő az egész életében végig hirdette azt, hogy mi az Istennek az akarata, és mondta, hogy oké, hogy én eljöttem, oké, hogy én megváltottalak titeket, oké, hogy én új lehetőségeket kínálok nektek, de eljövök majd az idők végén másodjára is, és akkor már nem ez a gyertek gyerekek és szeressük egymást, hanem akkor tényleg az ítélet jön, amit már keresztelő János is hirdetett. Amikor eljön a világ vége, és azt a napot és azt az órát, azt még nem tudjuk, de Jézus megígérte, hogy jön. Ez is egy ilyen isteni szó volt, ezt tudjuk, ezt tudhatjuk. És ugye azt láttuk Noénál, hogy Noé, amikor készül, amikor végighallgatja az Istent, hogy még ezt is kell csinálnom, és még ott vannak az állatok, és akkor három emeletesre kell építenem, akkor így ledöbbenhetett, hogy hát ez rengeteg feladat. Tehát ugye 950 éves volt, amikor meghalt, azt olvassuk, hogy 600 éves volt, amikor eljött az özönvíz, de azt nem olvassuk, hogy mikor volt az, amikor az Isten először szólt neki, hogy akkor Noé majd. Szóval ezt mondjuk nem olvastam sehol, de az én kis véleményem szerint Noé nagyjából az életének a felét azzal töltötte, hogy fölépítette a bárkát, mert ez egy hatalmas munka volt. És az ő meg a kis családja építette ezt az egészet. És amikor Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, de én azt a parancsolatot adom nektek, hogy ti is menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket, és én veletek leszek minden napon a világ végezetén. Itt van ez a parancs, itt van ez az ígéret, és ez nem tudom, nekünk is lehet, hogy egy hasonló, ilyen feszült érzést vált ki bennünk, hogy Noé ott elkerekedett a szeme, hogy jé, hogy neked ekkora felelősségem van, hogy nekem ezt mind meg kell építeni. És bennünk is lehet egy ilyen, hogy jé, Isten, ennyi embert ránk bízott, hogy a Föld végső határaig el kell menni, és persze ez lehet, hogy csak Budapestnek a végső határa, mikor itt élünk, itt tanulunk,
De hogy nagyon sok ember a mi felelősségünkön múlik, és az Isten az világosan megmondja, hogy mi az ő akarata, de azt, hogy hogyan csináljuk ezt, az már egy másik kérdés, és az pedig nagyon sokszor az emberekre bízza. És ez lenne a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni. Először Noé úgy készült, hogy tudta azt, hogy ő kegyelmet talált az Úrnál, másodszorban azt, hogy ő végighallgatta, és tudta azt, hogy mi az Istennek az akarata. És a harmadik dolog pedig az, hogy ő nem csak kegyelmet talált, nem csak hallgat az Istenre, nem csak imádkozik, kegyeskedik, hanem ő cselekszik. És azt hiszem, hogy ez lenne ennek az évnek így a nagy mondani valója, ami a promise-nak a lényege, hogy mi is, ahogy Noé, mindenben úgy tegyünk, ahogyan az Isten parancsolta nekünk. Ez a gyülekezet, én hiszem azt, hogy Isten választott ki mindannyiunkat, még azokat is, akik most talán először vannak itt, nem véletlenül vagytok itt, hanem ez is valahogy az Isten nagy tervében benne van, én legalábbis hiszem ezt. Ő megváltott bennünket, ő egészen át tud minket formálni, és ő szól hozzánk. És ezt is nagyon hiszem, hogy ő minden héten szólni kíván hozzánk az ő igéje, az ő lelke által. És hiszem azt, hogy ez a gyülekezet, a promise, hogy ez tud valami olyasmit tenni, így tudunk mi valamit közösen tenni, ami egészen új és új utak és nagy dolgok, ami nagyon sok ember életét mentheti meg. Persze nem a mi munkánk, de az is szükséges ahhoz, hogy emberek megismerjük Jézust. Úgyhogy igen, nagy a felelősség, és szeretném ezzel zárni, hogy ezt, amit itt csinálunk, ez a kicsi közösség, ugye hirdetés, ez nem csak alapvetően, nem csak az Eszternek a felelőssége, nem csak az én felelősségem, vagy bármelyik lelkipásztori, aki majd itt igét fog hirdetni. Ez nem csak azoknak a felelőssége, akik szolgálnak, akik igét olvasnak, akik berendezik a termet, akik megkenik a szemücseket, akik üdvözölnek minket az ajtóban. Ez nem csak, hanem mindannyiunknak a felelőssége. Az, hogy hirdessük, hogy mi Istennek az akarata. Hogy ott, ahol élünk, ott, ahol tanulunk, a csoporttársaknak, a szomszédoknak, úgy tudjuk megélni a keresztény hitünket, hogy az vonzó legyen. És hogy az tényleg hasson és szóljon. Ahogy mondtam, Istennek ez a parancsa, hogy menjünk el, tegyünk tanítványokkal, de hogy ahogyan, az még előttünk áll, és nagyon sok ilyen dolog van, majd a hirdetésünkben hallhatjuk, hogy ami még ilyen képlíken, hogy amit mi szeretnénk csinálni ebben a fél évben, vagy a következő években, az még kialakulóban van. És én hiszem azt, hogyha egy csapatként tud együttműködni itt a társaság, akkor csodálatos dolgokat is átélhetünk együtt. Vele pillantok a jelentetembe. Még egy gondolat jutott eszembe, szintén az éneklés alatt, hogy ez pedig azt hiszem a mennyben fenn a trónusnál kezdetű énekben volt, az utolsó versszakában az, hogy oké, hogy mi készülünk Jézusnak a visszajövetelére, és hogy ugye az egész életünket lehet egyfajta adventben, egy ilyen várakozásban élni, és készíthetjük mi előkészíthetjük az Isten országát, Jézusnak a visszajövetelét, de közben ott van az is, hogy Jézus mindeközben nem tétlenkedik, hanem ő is készít. Ő is előkészíti a mennyei helyet számunkra.
mert ez legyen most akkor már az utolsó gondolat. Kívánom, hogy ebben az évben ez a kis társaság ez tényleg egy szent gyülekezetként tudjon így tekinteni magára, és hogy az Istennek a gazdag áldását ezt közösen éljük át. Amen.